Tehát a nyolc diagnosztikus elv, emlékeztek, hogy yin-yang, felszín, belső, többlet, elégtelenség és hőség, hideg. Ez négy pár, de arról volt szó, hogy ezek teljesen külön nem választhatók, hanem így együtt is játszanak. Tehát ha mondjuk tudom, hogy a belsőben van a probléma, akkor azt is kell tudnom, hogy a probléma az bőség vagy elégtelenség, és hogy minek a bősége? A hidegnek vagy a hőségnek? Minek az elégtelensége? A yinnek vagy a yangnak? Tehát így egy problémára több jelző lesz, ami mutatja, hogy hol van, hogy milyen, és hogy a relációkban, mert ugye a yin-yang is mindig csak egymáshoz viszonyítva jelenik meg, mi van. Igen, ezt hol így, hogy hol olyan néven találjátok a szakirodalomban, és ugye azért is kezdtük el, hogy ezzel foglalkozzunk, mert a táplálkozásról szóló előadásban is, mondjuk mond ilyet a Viki, hogy a lépcsi elégtelenséget kell kezelni. Tehát a bőség az mindig egy káros vagy gonosz ágensnek a bősége, az elégtelenség pedig mindig a rendes csének az elégtelensége. Mi okozza? Ugye elég logikus, hogyha egy kóros csének a bősége, akkor okozhatják a külső ártó hatások, amelyeket a következő alkalomra szintén jó, hogyha megnéztek, de ezt majd meg is írom. A külső ártó hatások voltak ugye a szél, a hideg, a meleg, a hőség, a nedvesség és a szárazság. És az előző alkalommal tárgyalt fémelem kapcsán beszéltünk arról, hogy neki a szárazság az, ami nem jó. A földelemnek a fő ártó hatása, amivel a legtöbbet találkozunk, a nedvesség lesz. De amúgy a földelemnek a dolga ezt a nedvességet megfelelő szinten tartani, amit már a földelem kapcsán megbeszéltünk, hogy azt képzeljétek el, mintha egy szántóföld lenne a testünk, és ez a szántóföld akkor sem terem jól, hogyha nincs víz, és kiszárad, és alkalnyi repedések lesznek rajta, és akkor sem terem jól, ha csak nem rist ültetünk, hogyha ellepi a víz. Tehát ugyanígy a tápláló, vért létrehozó funkcióját a földelem sem kevés nedvességgel, sem túl sok nedvességgel nem fogja tudni megcsinálni. A káros csí kialakulásának a lehetősége még az, hogy eleve a belsőben jelentkezik, és ilyenkor a leggyakrabban vagy a hét ártó érzelemből valamelyik hozza létre, például a túlzott aggódás, vagy valamelyik szerv gyengesége. És a szerv gyengesége lehet egy velünk született probléma, ami általában már viszonylag korán jelentkezik, tehát a csecsemőkorban, vagy kisgyerekkorban, vagy a velünk született problémák általában legkésőbb a fiatal felnőtt korban jelentkeznek, mint hogyha addig még lenne egy haladék, hogy fel tudjuk építeni a felnőtt testet, és akkor viszont, ha van ilyen magunkkal hozott karmikus gyengeség, az megnyilvánulhat betegségként is, ha nem tudjuk a gyengeségeinket kezelni. Tehát mindenkinek van alkata, ugye ezt a földelem kapcsán is megnéztük, hogy milyen alkata van, meg a, már a fémnél is, majd a földre még visszatérünk, hogy mi jellemzi ezt a földalkatot, de hogy ezzel együtt jár, hogy az ötelemben van, ahol harmonikus a felépítésünk, és van, ahol gyengeségünk, máshol pedig erősségünk van. Aztán lehet ennek az úgynevezett szerzett csi gyengeségének, tehát annak, nem baj, tehát lehet oka a rossz táplálkozás, a rossz életritmus. Például a földelem kifejezetten nem szereti a három műszakban dolgozást. Érthető, hogy miért. Tehát amikor mindig kimozdulunk a ritmusból, és elgondolkoztató ezt, hogy valamiért szinte minden ilyen problémánál megjegyzik, hogy a túlhajtott szexualitás, ami hát nem tudom milyen kérdéseket vet fel a kínai társadalommal kapcsolatban, illetve hogy csak azzal kapcsolatban vete fel. De ez alatt azt is értik, hogy a nőknél a nagyon nagy számú szülés. Tehát az életerő, mondjuk így legdrámaibban a várandóság és a szülés és szoptatás alatt csökkent, tehát azért is van szükség ezekre. Ezeknél az élethelyzeteknél egy nagyon erős földre. Illetve vannak gyógyszerek, és hát nem gyógyszerként szedett, de hasonló hatású drogok is, amelyek csökkentik az életerőt. Ugye nagyon jól ismert ez mondjuk a szteroidokról, hogy hosszú távon sokáig szedve ezzel járnak. Azt így mellékesen megjegyzem, hogy amúgy a szteroidok a test által természetesen termelt hormonok is, vagy azokra is hasonlítanak, és rövid távon szedve, indokolt esetben nem okoznak ilyen problémát, hanem egy nagyobb bajt segítenek elkerülni. Tehát nem szeretném, hogyha azt gondolnátok, hogy ha valakinek szteroidot kell szedni, az már biztosan nagyon nagy baj, mert nyilván nem jó, ha betegek vagyunk, de a kisebb rosszat kell ilyenkor választani. Ez egyébként a leginkább az autoimmun betegségeknél, például a reumatoid artritisnél merül fel, hogy próbálom elviselni a fájdalmat, mert hogy ott viszont hosszú távú szteroid szedésről van szó. Na most, visszatérve az elégtelenség és a bőség problémájára, ugye az a kiinduló pont, hogyha kóros csí támadta meg a szervezetet, akkor biztos, hogy a rendes csí az elégtelen. Mi lehet elégtelen? Lehet valaminek elégtelen a jénje, a yangja, az eszenciája, és lehet elégtelen például a vér, mondjuk a máj vére, vagy a szerves folyadékok. És ugye akkor értelemszerű, hogy ezek függnek a rendes csítől, tehát ezeket kellene táplálni a rendes csínek. De más hatása lesz, hogyha a vese yin elégtelen, mint hogyha a vese yang elégtelen. És akkor itt csak a legegyszerűbb, ha a vesején elégtelen, akkor például azt fogja tapasztalni az illető, hogy melegség van a tenyéren, talpon, szívtájékon. Tehát lesz egy, ami többletbe került, de ilyen áltöbletbe, ebben az esetben a yang és a hőség, az olyan tüneteket fog adni, minthogyha ott egy valóságos többlet lenne. Ha viszont a vese yang elégtelen, akkor hidegek lesznek a végtagok. Motiválatlanság jelenik meg. Nincs étvágy, nincs vitalitás. Egy általános gyengeség jelentkezik, ami idővel a yin hiánynál is előáll, sőt, ott sokkal mélyebb lesz. De éppen ezért egy átlag kínai orvoslás betegségmenedzselésben nagyon gyakran váltogatva kell lépni. Tehát, hogyha mondjuk van egy vese yin és yang hiány, akkor először erősíteni kell a yint, amire a legegyszerűbb, hogyha pihen. Tehát a vese yin megőrzése az legalább 50%-ban a megfelelő alvástól függ. Utána erősíteni kell a yangot, mert az nem elég, hogy pihen, de még mondjuk mindig depressziós, akkor nem fog elkezdeni semmit, tehát akkor valamilyen formában erősíteni kell a yangot, például rá kell venni arra, hogy mozogjon. És a yang erősítésének ugye egy nagyon egyszerű formája, amikor mokszálunk. Ugye ezért is volt az, hogy most, hogy jön a hideg évszak, azért is mutatta meg Ági a mokszát, meg kapott már mindenki akkor, hogy otthon ezzel kísérletezzetek. És például, ugye ezt múltkor is megbeszéltük, hogy persze semmit sem érdemes ész nélkül csinálni, de azt, hogy az emésztőrendszerben érdemesen mokszálni, meleget bevinni, azt látod arról, hogy a nyelv sápat vagy jó, erős piros színe van. Ha erős piros színe van, akkor nem kell mokszálni. Ha kifejezetten halvány sápat, akkor érdemes. És itt még egy fogalmat érdemes megfigyelni, ez a válladék és a nyálka. Ez mindig a szerves folyadékokból jön, tehát egy többletnedvességet jelent a válladék és a nyálka, de egy olyan állapotban, amikor a szerves folyadék elveszti a normál keringés képességét, és besűrűsödik. A válladékoknál sűrűsödik be a leginkább, a nyálka az egy kicsit ilyen kocsonyás marad, de minden olyan esetben vegyünk egy sima megfázást, amikor például orrváladék vagy hörgőváladék keletkezik, akkor a felső melegítőben besűrűsödött a nyálka. És a gyomornak az egyik feladata pontosan az lesz, hogy ezeket egyébként kínaiul tannak nevezett nyálkát és váladékot csökkentse és újra keringést tudjon hozni. Igen. Igen, például egy asztma esetében is. Itt az a probléma, és azért egy lépéssel, ha visszamegyünk, azért is rossz neki a száraz, mert az, ami megjelenik váladékként, az már a besűrűsödött szerves folyadék. Tehát az már kikerült a rendes csí irányítása alól. És ugye itt a másik dolog, amit még érdemes tudni, hogy azért tanuljuk meg, hogy mi milyen irányban mozgat, Mert amikor ezek az ártó hatások megjelennek, akkor általában pangás is keletkezik valahol. És például azért nem tud ott a váladék felszabadulni, mert a tüdőnek ez a lefelé permetező, mindent elosztó működése szenved attól, hogy a váladék besűrűsödött, és már nem, tehát egy rossz kört zár be, és már nem tudja magától megindítani. Általában ilyenkor azért a testnek az önvédelmi rendszere, amit ugye alapvetően úgy nevezünk, hogy vejcsi, ez is részben a tüdő irányítása alatt áll, azért néhány nap alatt megoldja a dolgot, de akkor addig többnyire nincs jó közérzetünk, vagy lázunk van, vagy ilyesmi. Igen. És általában különbség van abban is, hogyha előáll egy ilyen többlet elégtelenség állapot, hogy a rendes irányba áramlik-e a csí. Tehát az egyik dolog, amit a siacuval biztosan érdemes tenni, az az, hogy a rendes irányba fordítjuk a csí áramlását. És ennek a gyomor pontjainál lesz jelentősége, de ugye a gyomornak a rendes iránya az, hogy lefelé visz. A gyomornak az a dolga, hogy szétválasztja a táplálékból a zavarosat és a tisztát. És akkor itt van ez az egyszerű kis emésztés modell, amit már egyszer megbeszéltünk, hogy először a gyomor szétválasztja a zavarost és a tisztát. Most abban a szakirodalomban van különbség, hogy ez egy lépés hátránnyal, vagy egyszerre történik, de ezt a szétválasztott tisztát a lép felemeli a mellkasba, és abban van különbség, hogy a legtisztább részt emeli fel külön, vagy rögtön az első két részt, ami a tápláló csí és a vei csí. És a gyomor tovább küldi a zavarosat. Most itt még azt érdemes tudni, amiről már tavaly szintén beszéltünk, de nem biztos, hogy emlékeztek, hogy a kínaiban a gyomor alatt nem csak az európai értelemben vett gyomorszervet tekintjük, hanem utána a nyombész egészét, és még egy 10-valahány centis szakaszt a vékonybélből. Ők ezt tekintik gyomornak, és akkor így az is érthető, hogy egy kicsit más a funkciója az európai gondolkodásban. Tehát a gyomor tovább küldi a zavarosat, majd újra kiválasztja a tisztát, ugye ezt azáltal tudja már tenni, hogy a vékonybélből is van felszívódás, ezt a lép ismét felemeli, és akkor ebből van a védőcsí. És egy harmadik lépés is van, amikor a zavarosnak még mindig van egy használható része, és ebből lesz a testhőmérséklet. Ezt pedig a hármas melegítő fogja megkapni és fenntartani a testhőmérsékletet, és összehangolni az egyes melegítő üregeknek az aktivitását. És ehhez az egész folyamathoz kell a vese yang. Tehát mindegyik csak akkor történik meg, hogyha a rendszernek van tüze. Ezt úgy képzeljétek el, mint szintén egy film volt ez a Tűzháborúja, ahol az ősember azt a szerencsétlenséget érte át, hogy elaludt a tűz. És nem tudtak honnan szerezni, de ők már ismerték a tüzet, és tudták, hogy anélkül nem fognak túlélni, ezért elindulnak keresni valahol tüzet. Ugye az egyik tűz, ami véletlenül is rendelkezésre állhatott, az a villámból fakadó, de itt aztán ez mozgatja az eseményeket, hogy hogy hol fog ő tüzet találni, és akkor a törzs azt a tüzet az életénél is fontosabbnak tartva őrzi. Na, ilyen a testben a vesejang. Amíg ő van, addig lehet csinálni szerzett csít a táplálékból és a légzésből. És sajnos ezzel függ az is össze, hogy amikor valakinek közeledik a halála, akkor általában már nem tud enni, mert nincs az a vesejang, ami még lehetővé tenni, hogy a gyomor kiválassza a tisztát és felküldje a mellkasba. És hát ez nagyon sokszor ugye már nem is változik meg a halál folyamatában. Akartál valamit? Nem.
Nem tudnak enni, de ez egy tapasztalat. Én voltam
igen.
Aki szóval tudott enni, és pár nap után vagy két után, viszont jól este, és nekem. És ezt hallottam több társamról, hogy nem eszik a beteg, nem eszik a beteg, és akkor egyszer jól belakik, és nem.
Hát, amit most erre tudok válaszolni, az az, hogy egyébként is van a halál előtt egy olyan fázis, amikor mintha jobban lenne. És ilyenkor sokszor elkezd az ember reménykedni, de ez nem mindig azt jelenti, hogy valóságosan jobban van. Hogy ez pont az evésben miért jelenik így meg, azt nem tudom, gondolkodom majd rajta. Én azért többnyire azt láttam, hogy az agónia az így folyamatosan rosszabbodott. Tehát én olyan halálesetekkel találkoztam, ahol nem volt a táplálkozásban ilyen fordulópont. Abban igen, hogy egy kicsit magához tért, vagy minthogyha kapott volna egy esélyt arra, hogy elbúcsúzzon.
Egyet én átéltem, és a több
korábban nem azt gondolom, hogy igazad van, hogy ez valóban így van, és jó, hogy ezt most megemlítetted. De
mondhatom,
igen.
Hogy elmondtad ezt a én arra gondoltam, hogy lehet, hogy ahhoz, hogy el tudjon menni, ahhoz kap
egy erőt. Igen, igen. Igen, hát itt még gondolhatnánk a halálra ítéltek utolsó vacsorájára, vagy egyéb utolsó vacsorákra, de most ez elvinne a gyomor témától. Igen. Még múltkor arról beszéltünk, hogy a föld alkattal a mi kultúránk szintén nem nagyon tud mit kezdeni, mert hogy nem ez az eszményképe. Pedig elég logikus lenne, hogy mi, mint a földön élő lények, hát nagyobb tisztelettel bánjunk azzal, amikor a földanya megnyilvánul ilyen formában számunkra is. Még itt a szövegben, amit kaptok erről, abból a kínai orvoslás könyvből kimásolva, amit egy Ótros nevű szerző könyvét fordították le a Völgyesi Pólék ugye 2000 környékén, a diagnózis a kínai orvoslásban. Ez a címe, majd behozom valamelyik nap jövőre, de nem tudom, hogy pillanatnyilag kapható-e, mert ugye a Völgyesi meghalt, és hogy a tanítványai fenntartották-e az ő iskoláját, és nyomtatták-e újra a könyveket, amiket ő fontosnak tartott, azt nem tudom. De ezek nagyon jól felkészült, hiteles információk, amiket ők összegyűjtöttek. És ő még az említetteken kívül a kikérdezésnél mindig kitér az izzadásra is. És itt azt jegyezzétek meg, hogy a spontán izzadás, vagy az éjszakai izzadás különösen, az általában egy yin hiányra utal. De olyan formában, hogy a yin ugye normálisan belül van, és a yang pedig kívül. És amikor egy ilyen izzadás van, ez a menopauzánál is megjelenik, hogy így megnyílnak hirtelen a pórusok, és akkor egy ilyen nagy mennyiségű izzadás áramlik ki, akkor a yin nem tudja bent tartani a yangot. A yang maga ugye felfelé és kifelé igyekszik. Tehát az, amikor már egy ilyen nem alkati, mert én ismerek olyat is, akinek alkatilag több volt az izzadság mennyisége, mint az átlagnak, hanem mikor ez egy tünetként jelenik meg, akkor így gondoljatok erre, hogy ez egy elég komoly jel, és ott már mindenképp érdemes csinálni valamit. És ez egy kicsit eltér attól, amikor mondjuk egy lázas betegségben megizzadunk, és utána jobban vagyunk, mert ott az váltja ki, akkor is kijön a yang, de az volt az ártó hatás, és távozni tud. Tehát ott ez a gyógyulásnak a folyamata, a másik esetben pedig ez azzal jár, hogy idővel a szerves folyadékok lecsökkennek, elvesznek, és az életerő is tovább csökken. Igen, ez is pontosan egy ilyen többletelégtelenség problémát jelent, hogy a yang már nem tudja kinyitni a pórusokat. Hát itt van az a hosszú lépésről lépésre haladó folyamat, hogy erősítenünk kell a yint életmóddal, gyógynövénnyel, táplálkozással, érzelmi egyensúllyal. De ugye a yint sokkal nehezebb visszapótolni, mert az az anyag, mint a yangot. Ahhoz, hogy a yang elinduljon, sokszor csak egy kis mozgás vagy hő, mint a moksza kell, de a yinnél fel kell építeni újra a test anyagát. Tehát mondjuk olyan üzenete ennek biztosan van, hogy muszáj lassítani. És persze más, hogyha mondjuk ez néhány kimerítő nap után jelentkezik, és pár nap után elmúlik, vagy ha tendenciává válik. Igen. Akkor arra gondoljatok, és ez megint nem a köztudatban nagyon meglévő információ, hogy az izzadás a méregtelenítésnek az egyik formája. És a menopauzában, azon kívül, hogy az energetikai folyamatok ezt támogatják, azért is jelentkezik az izzadás, mert az a méregtelenítés, amit addig a menstruáció lehetővé tett, megszűnik. És ebből az következik, hogy a testnek valami más módot kell találni a méregtelenítésre, és legalábbis az én tapasztalatom szerint a menopauza alatti izzadás az olyan más is. Tehát én úgy éreztem, én elég sok a tűz az alapalkatomban, minthogyha így égnének a pórusaim, és azon valami savas anyag jönne ki, tehát kifejezetten más izzadás volt, mint amit én korábban tapasztaltam. Szerencsére nem tartott nagyon sokáig, tehát egy-másfél év alatt lecsengett. Uh-huh.
nagyon jó. És annyit pedig én kérdezem, hogy minden szóval is az ember nem jön. És most már nem volt, hogy most semmi tettél, hogy most már nem szóval tudod ha természetesen vannak,
ami szintén igen lezár, mondjuk amúgy is azt gondolom, hogy jobb természetes anyagú dolgokat hordani. De akkor igen, igen. Nem, megnézem, hogy ne hagyjak ki semmi. Igen. Itt két dologról nem beszéltem még, illetve háromról, hogy mind a kettőnél másokból, de a légzés elégtelenné válik. Mind a bőségnél, mind az elégtelenségnél a légzés az nehézzé válik, és nem kielégítő. Tehát légszom jelenik meg. A többletnél egy olyan légszom, mint hogyha ülne valami a mellkason, tehát úgy nem lehet egy ilyen felszabadító nagy lélegzetet venni. A hiánynál pedig olyan, mint hogyha tudnál levegőt venni, de az mégse lenne elég. Tehát ott is megjelenik ez a légszony, mert nem tud elég rendes csík képződni a mellkasban. És ez gyakran együtt jár egy szívdobogás érzettel is. Tehát amikor megjelenik az, ami mondjuk akár egy pániknál is megjelenik, a pánik nagyon tipikusan az, amikor a középpontunkból kikerülünk. És ennek vannak ilyen jelei is. És általában az, hogy az eredeti ok vagy az valóban bőség vagy elégtelenség, azt nem mindig olyan könnyű megállapítani. Mert mondjuk a végső állapot egy szívdobogás érzet, de hogy ez abból jött elő, hogy legyengült a szívben a jén, és ezért egy ilyen üres tűz keletkezett, vagy egy valóságos többlet, mondjuk egy érzelmi diszharmónia esetén, ezt egyénileg kell mindig megvizsgálni. És ezzel kapcsolatban azt a tanácsot adja ez a könyv, mert részletezi, hogy milyen, amikor a bőség átmegy elégtelenségbe, mikor az elégtelenség átmegy bőségbe, mikor eleve a kettő egyszerre van jelen, de ez az, amire majd később gondoltam, hogy kitérünk, mert úgy gondolom, hogy jobb, ha most magát az alapérzést élitek át, de ennek az alapérzésnek az eldöntése, hogy nekem most itt mihez kell nyúlnom elsősorban, azt az általános vitális állapot mutatja meg. Tehát így ránézel valakire, és van egy benyomásod, amit úgy mondanék, hogy ő alapvetően jól van, vagy energiahiányos, vagy úgy duzzad benne valami, olyan nem tud mit kezdeni azzal a töblettel, ami benne van. És ezzel jár egy érzelmi állapot is, amit a leggyakrabban zavarodottságként írhatunk le. De a hiánynál, az elégtelenségnél, a biztonságérzet csökkenése miatt ezzel az állapottal egy túlzott félelem és szorongás és aggódás jár. Az előbb-utóbb meg fogja szülni ezt az elégtelenség, mert rengeteg energia elmegy az aggódásra. Igazából az érzelmeink használják fel az életerő egy jelentős részét. És az életerőnk az érzelmekben van lekötve a másik oldalról. Tehát ha olyan érzelmi szkíjeink vannak, amelyek nagyon sok energiát használnak, akkor sokkal nehezebb ezt egyensúlyban tartani. Mindig mind a kettőt érdemes végig gondolnod. Mert hogy pont ez, hogy a tyúk vagy a tojás, hogy amikor már megérkezik a tünettel, nem biztos, hogy látszik, hogy mi volt a kiinduló pont. Na, ez a klasszikus, igen, tehát ez klasszikusan az, amivel a kínai gyógyászat tud mit kezdeni. De most már fogsz.
Lehet egy gondolat, hogy a játszásveszteségfeltolgozó képzésen volt sok szó arról, hogy az érzelmek, meg hogy a meg nem élt gyászban mennyi érzelem
van lekötve,
és igen. Mennyi energiát köt le folyamatosan, és a múltban tart, és ez akadályozza meg az embert abban, hogy a jelenben boldog legyen, egy-kettő, és hogy ilyen formán mennyire érthető, hogy testi tüneteket és akár betegséget is okozhat egy-egy ilyen
elhúzódó gyász. Igen.
Elhúzódó gyász, mert az érzelmek nincsenek megélve és validálva.
Egy pillanat, mindjárt. Itt van még egy olyan információ, és aztán még erre visszatérek, hogy ha bőség van, tehát van gonosz támadó csí, akkor mindig van, addig, amíg ugye az élet fennáll, védő csí is, ami valahol megütközik a kórossal. És a kínai elképzelés szerint ez, a védőcsi az egy yangabb csi, mint a tápláló csi. Ezért amikor küzd a szervezet egy kórokozóval, vagy egy ártóhatással, akkor láz keletkezik, mert megnő a yang. A yangnak emúgy is, ugye ő, aki kívül van, a védelem az feladata. Tehát, és mi ugye egyébként azt tudjuk, hogy ha a láz keletkezik, akkor egyrészt a kórokozók egy része nem bírja azt a hőmérsékletet, és elpusztul, tehát csak egy nagyon szűk sávban tud életképes maradni. Másrészt pedig valahogy kiegyenlítődik újra a szervezet működése, és akár egy néhány napos láz után és valaki egy sokkal jobb állapotban él tovább, mint a betegség előtt volt már. Mert így a pihenéssel, meg a lázzal valami korrigálódott. Most visszatérve erre, hogy ugye ilyen filmekben látható már leginkább, és olyan kicsit morbid is, hogy vannak sirató asszonyok, akiknek ugye az volt a dolga, hogy igen, és más kultúrákban is még mindig vannak, tehát az volt a dolga, hogy nagyon jajgasson ott, hogyha valaki meghal, és teljesen indokoltan azt az érzelmi, hát közös elmemezőt kell nekik fenntartani, amiben a gyász meg tud történni. És akkor ez néhány napig ilyen nagyon intenzív, ugye általában, ahol ez szokás, ott 3 napról van szó, ami alatt valami meg is változik. Tehát azt mondanám, hogy egy embercsoportnak a gyászfeldolgozó technikája tulajdonképpen ez, hogy nem csak az, aki érintett, hanem az egész közösség akkor átéli a gyászt, és utána ezt könnyebb el is engedni, mert kimerül az az energia, ami a gyászt fenntartotta. Igen, igen, hát ez a 3 nap... Igen. De... szerintem az morbidabb, hogy a gyerekeink elől el akarjuk rejteni azt, hogy van halál. Nem lesz jobb tőle, hogy úgy élünk, mintha nem lenne. Sok szempontból. Akkor csak úgy eltűnt valaki az életéből, igen.
A gyerekem 9 éves volt, amikor az édesanyám lett. És nem akartam, hogy nem akartam, hogy megnézze, mert ugye meg lehetett nézni a temetés előtt. És ő pedig akartam, hogy ő meg akarja nézni. És utána számtalan hogy nem tudom, hogy miért nem akarták, hogy nekem az
hát egy személyes tapasztalatot hagy tegyek én is itt hozzá, hogy 3 éves volt a kislányom, mikor a nagypapája meghalt, és lehet, hogy ezt mondtam már, ott is, ez egy vidéki kisváros, de ott is felmerült, hogy miért hoztok temetésre gyereket, de hát az nem volt kérdés egyáltalán, hogy a gyerekek, akik jó kapcsolatban voltak a nagypapával, ott lesznek a temetésen. És akkor ez a 3 éves kislány, akivel senki se beszélte meg, hogy ott mit fog történni, oda ment a sírhoz, fogott egy kis rögöt, és bedobta. És mi csak néztünk, hogy most ez mi, mert tényleg biztos, hogy nem ebben az életében hangzott el, hogy itt ilyet kellene csinálni, és nem is csinálta senki más. Tehát nem arról volt szó, hogy mások is dobáltak ott földrögöket. Tehát van erről egy kollektív emlékezetünk, hogy ez hogy történik. Egy rítus, igen. Igen. Na, tartsunk most egy 10 perc szünetet, illetve hát ugye az egymosdó miatt érdemes ott sorba állni, és utána folytatni.